153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Folytatjuk a beszélgetésünket Csányán és főszerkesztő asszonnyal a puténmentes kovászos kenyér elkészítésének titkairól. Az előző részben ott hagytuk abba, hogy a gyümölcsvizet, amit tulajdonképpen a kovász, illetve a hozzávalókat hogyan kell összeállítani, és hogyan készül a kovász. Viszont az is kiderült abból a részből, számolni kell, és várni kell, és pihentetni kell, és figyelni kell. Úgyhogy én most arról szeretnének kérdezni, Ági, hogy milyen időbeosztást javasolsz, onnantól kezdve, hogy ugye a gyümölcsvizet mondjuk elkészítettük már, és megvártuk azt a bizonyos egyetet, és végre neki lehet látni a kenyér készítésének, vagy a kovász készítésének és a kenyér sütésének.
Nagyon jogos a kérdés, és köszönöm is. Tehát azért azt tudni kell, hogy akinek full time-ba dolgozik, és nagyon kevés szabad ideje van, az nem nagyon fogja tudni szerintem ezt megcsinálni. Jó hír az viszont, hogy ebben a covidos időszakban a sok nehézség és tragédia mellett nagyon sokan otthonról dolgoznak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a munka mellett felügyelni tudnak folyamatokat. Tehát én ugye itthonról tanítok, meg most már a riportjaim jó részét is itthonról veszem föl, tehát hogy nagyon jól be tudom illeszteni a napomba, hogy fölkelek, összehajtogatom, pihentetem, akkor folytatom a munkát. Az időbeosztás ez tényleg egy fontos kérdés. Szerintem jóval egyszerűbb ezt megcsinálni, mint ahogy gondolja bárki, annyi, hogy valóban idő kell rá, és figyelni kell rá. Annak szerencsés, aki valamilyen módon szintén otthonról tudja végezni a feladatait, vagy hétvégén erre szánja az időt, és annyit süt, hogy egy hétig dobozban simán el van ez a kenyér, hűvös helyen érdemes tartani, spájzban, dobozban. Szóval az időbeosztás valóban fontos dolog. Attól kezdve én most már azt a verziót tapasztaltam ki legjobban, hogy éjszaka keleztem, reggel sütöm meg, és ehhez körülbelül 3-4 óra körül veszem elő a kovászt, vagy délután 2-kor,
igen.
És akkortól kezdve megvan az első etetés, 1-2 óra, utána egy 2-3 óra a második etetés után, mire a kovász belekeverhető a lisztkeverékbe, és tulajdonképpen onnantól kezdve át kell hajtogatni kétszer a kenyeret, összekeverni, majd egyszer áthajtogatni, még egyszer áthajtogatni, és attól kezdve, tehát gyakorlatilag dél körül veszem elő a kovászt, akkor egy óra múlva, mivel megetettem, körülbelül megkelt a kisebb mennyiség, hiszen itt még csak 50-60 g-nyi lisztről van szó, akkor még egyszer megetettem, az már ugye 220 g-nyi anyag, annak azért egy 2 óra kell, mire megkel, ami azt jelenti, hogy 3 óránál járunk, délután 3 óránál, és akkor belekeverem a lisztbe, vagyis összekeverem a két kenyérnyi adagot, és akkor egyszer-kétszer kell hajtogatni, és ez azt jelenti, hogy este 8-ra van annyi ideje a kenyérnek, hogy tulajdonképpen egy 6-8 óra eltelik a bekeverés pillanatától, és ez körülbelül elég szokott lenni ahhoz, hogy már a sütőbe lehet rakni. Vagyis 8-9 óráig, 10-ig általában fönt van a család, és akkor 9-kor mondjuk berakom a sütőbe, és 10 órakor kész van. Ez az a verzió, amikor aznap meg akarom sütni.
Igen.
Hogyha egész éjszaka keleszteni akarom, akkor elég nyugodtan 4-5 óra körül kivenni a kovászt, mert ez az egész folyamat eljut mondjuk 8-9 órára oda, hogy én általában a sütőbe szoktam berakni, nyilván nem kapcsolom be a sütőt, csak az egy biztonságos meleg hely.
Tehát ez az átlagos gázsütőről beszél.
Igen, de szakajtóba érdemes rakni, majd erről beszélünk, de a lényeg az időbeosztásban az, hogy az is egy jó verzió, hogyha délután 4-5 körül fogunk neki, és 8-9 óra körül kerül abba az állapotba, hogy kész, már csak kelni kell neki, és akkor egész éjszaka a sütőbe úgy berak, hogy nem kapcsoltuk be, csak ez egy szélvédett meleg hely, arra jöttem rá, hogy ez a legbiztonságosabb hely keleszteni a szakajtóban, és akkor reggel csodálatos dolog, mint a kisgyerek arra ébredni, hogy valami ajándék vár rád, és akkor szerencsés esetben gyönyörűen megdagad, mint a kismalac hasaevés után a kenyér, és akkor már nincs más dolgunk, mint berakni és megsütni, egy óra alatt, 50 perc alatt sül meg. Tehát az időbeosztás tényleg egy nagyon fontos és kulcskérdés ebben a történetben. Ez megint csak abban segít nekünk, hogy picit tudatosan éljünk, hiszen át kell gondolni, mikor indít. tartom. Mikor fog tudni az a 6-8 óra letelni az összeállítás után, hogy meg tudjon igazából kelni az a gluténmentes kovászos tészta, sütéskész legyen.
De így most elmondták kétféle verziót, tehát egy ilyen hétvégére, amikor mondjuk egy szombat délután, vagy akár vasárnap délután elfoglaltság lehet, hiszen nem jelent egy állandó folyamatos tevékenységet, tehát be lehet illeszteni azok közé a tevékenységek közé, amit közben végzünk, illetve mondjuk egy hétköznap délután, munka után, és másnap reggel befejezve, és illatos kenyérrel indítva el a gyerekeket, a családok. Tehát szerintem ez egy nagyon jól tartható ütemmel meg lehet ezt így oldani. Ami kérdésben nem fölmerült, amit itt próbáltam, csak ugye visszatérődött, tehát a tepsi, az az átlagos gáz vagy villany is lehet, mert körülbelül a hőfok, hogy az mit kell a sütőpapírral átte.
Igen.
Ezek a kérdések.
Ezt mindjárt elmondom, de közben eszembe jutott, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha kisült a kenyér, itt még mindig a türelmet kell gyakorolni, mert ennek legalább 12 óra kell, hogy stabilizálódjon. Tehát úgy kell kalkulálni, hogy miután kisült, szoba hőmérsékleten rátenni egy olyan helyre, ahol jól tud szellőzni, és én egy ilyen háncs alátétre szoktam tenni, hogy alulról is tudjon
kalkulálni,
vagy ráncsra, így van, tehát hogy ki tudja őzölni magát, és egy 12 óra hossza múlva fog úgy rögzülni, hogy igazán jól lehessen szelni. Meg lehet kezdeni hamarabb, de egyrészt nem is finom, mert még ragacsos, másrészt nem tudott rögzülni. Tehát, hogy még ott is kell neki egy kis folyamat. De higgyék el, hallgatóink, megéri várni.
Tehát akkor úgy kell üteleznünk a következő adag elkészítét, hogy tehát itt is fontos az időbeosztás, hogy akkor folyamatosan legyen kenyerünk.
Viszont nagyon sokáig elég. Tehát, hogyha megsütöttünk mondjuk két ilyen 80 dekás kenyeret, az majdnem 2 kiló, tehát azért ugye nem eszünk mindig mindenhez kenyeret, elég sokáig elég. Alapanyagokról és a beszerzésről érdemes beszélni. Tehát a lisztkeverékről még nem beszéltünk. Beszéltünk a kovászról, az időbeosztásról.
A nagyon barna rizslisztről.
Így van, hogy a barna rizslisztel csinálom én, lehet más gluténmentes liszttel is, de nekem ez így egyszerű, magát a kovászt. Hogy tulajdonképpen is itt Horváth Juditnak még egyszer meg kell említsük a nevét, aki nagy gurúja itt Magyarországon a gluténmentes sütésnek, az ő receptje alapján dolgoztam, illetve azt használtam fel alapul. És megint csak azt mondom el, hogy nekem, amikor én sütöm, az kb. 80 dekás kenyeret sütök, és abból 2-t, mert ez pontosan ráfér a normál gáztepszire, megkelt állapotban, és nem használok sütőpapírt. Eleinte használtam, de feleslegesnek tartom. Pontosan ugyanolyan szépen megsül nélküle, és akkor, ha már nem muszáj, akkor ne használjuk olcsóbb és
környezetben. Ez sütőpapír, vagy valami a tepsi?
Nem kell. Így van. És akkor, ha már a sütésénél tartunk, tehát ezt a két kenyeret rárakom a tepsinek, sütőpapír nélkül, úgyhogy jól elférjenek egymástól, ez el fog férni, több nem, de ennyi pont elfér. Nem sokkal lesz nagyobb a kenyér, inkább egy picit kisebb lesz, mint a megkelt állapotához képest, és az első 15 percben 230 fokon, majd a hátralévő körülbelül összességében 50 percig sül, szerintem akkor lesz jó ez a fajta mennyiségű kenyér, akkor visszaállítom 210 fokra. És nyilván előmelegített sütőben. Tehát egy 10 percig előmelegítem 230 fokon, majd 15 percig telefonon beszoktam állítani, hogy mérje a 15 percet, utána visszaveszem 210 fokra, és onnantól kezdve még, hát ki kell számolni, egy 35 percig sütöm, hogy körülbelül legyen 50 perc a vége, ami kell neki. Nyilván, ha nagyobb mennyiségű tésztát keverünk be, akkor egy kicsit tovább kell sütni, de körülbelül az 1 órával lehet számolni. Kicsivel kevesebb, hogyha ezt a 2x80 dekás kenyeret sütöm egy tepsiben. És ez így nagyon gazdaságos. Bekeverni is könnyű két mennyiséget, kisütni is egyszerre, ha már sül használjuk az áramot, vagy a gázt ki, mint süti, akkor egyszer jobb, ha 2 megsül, mert gazdaságosabb. Szerintem most megint jöjjön zene, reméljük, hogy eléggé felcsigáztuk a hallgatókat, hogy akkor konkrétan hogyan állítjuk össze a kenyeret, már minden tudunk, időben
aztán. Én már igen, a nyárképződés picit elindult, de én már érzem az illatát, és már enném össze a kenyeret. De még egy pillanatra a szakajtóról mondtad, hogy majd beszélünk még, mert ugye ott ugye elkészült a tésztánk, szépen meg kell, de ugye ott van még egy, hogy miben is kell meg, illetve hogy is kerül át a tepsibe, és még egy szót használtál, ugye a hajtogatás. Na, ezekről kellene még beszélnünk, akkor azt gondolom a következő részben. Úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatóink eddigi figyelmet, most egy kicsit elmegyünk zenélni, és innen folytatjuk majd a beszélgetést tárgyányos főszerkesztő asszonnyal a gluténmentes kovászos kenyér készítésének titkairól.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál, és tájjelmes főszerkesztő asszonnyal beszélgetünk a gluténmentes kovászos kenyér sütésének a titkairól, és beszélgetésünk apropóját az adta, hogy Ági a Facebookon megosztott egy csodálatos fényképet, ami gyönyörű szép két kenyérke látható, és engem kíváncsivá tett, hogy hogyan is készül el, és ő most ezt elmeséli nekünk. Korábbi részekben már eljutottunk odáig, hogy már sül a kenyér, úgyhogy én így éreztem, már az illatát is éreztem, de néhány olyan kérdés maradt benne, amit kezdtem kérdezni tőle, hogy elkészült, megkelt a tésztán a sütőben. És úgy említetted, hogy ezt viszont szakajtóba szoktad tenni ezt a tésztát, tehát hogy honnan veszünk szakajtót, vagy mert ugye van róla fogalmunk, hogy ez egy ilyen fonott valamilyen kosárkaszerűség, de a mai világban egyáltalán létezik ez, és hol beszereztető?
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Hát én nem tudtam venni szakajtót, képzeljék el, kedves hallgatók, találtam egyet, öreg anyáimnak valószínűleg valami visszamaradt szakajtója. Ez csoda volt, hogy a kezdeti lelkesedésem egyébként annyira gyönyörű ez az egész folyamat, és olyan szépek lesznek előbb-utóbb ezek a kenyerek, hogy eleinte minden megkelt kenyeret, és minden kisült kenyeret lefotóztam, mint az ember gyerekeit akkor fotózza. Tehát ez csodálatosan magával tud rántani ez az egész dolog. De szakajtót nem könnyű venni, tehát vásárokban lehet, ugyanis a szakajtó az egy nagyon sűrű szövésű, szellős, de ugyanakkor sűrű szövésű tál.
Igen.
Egyébként találtam helyettesítőt, tehát jó hírként mondom, nem mondom meg annak a nagy áruházláncnak a nevét, ahol találtam, de hasonló, ilyen sűrű szövésű, és azt hiszem, hogy faháncsból van. Tehát az a lényeg, hogy szellőzni tudjon, természetes anyagból legyen, tehát lehet ilyet kapni most is, nem a legprofibb szakajtót, de teljesen megteszi a célnak. Internetről is lehet rendelni egyébként szerintem szakajtókat, tehát nem feltétlenül kell megvárni a vásárokat, amik mostanában ritkán vannak. De mondom, hogy az a lényeg, hogy keressünk valami hasonlót, vagy internetről rendeljünk.
Internetről sem lehető, igen.
És így van, így van. És egyébként nagyon sok eszköz rendelhető interneten. A kenyérnek a tetejét, a szépség véget, mikor ma megkelt, mindenféle gyönyörű mintákkal lehet bemetszeni, egy ilyen fél centi, vagy 4 mm, 3 mm mélyen, de egy sima éles kés is megteszi. Tehát nem kell megverni a 2000 forintos pengét, amivel a kenyér tetejét bemetszük, hanem egy jó éles kis késsel is szép mintákat tudunk a tetején vágni, de hát ez már hab a tortán. Hogy jutunk el a habig? Vagy hogy jutunk el a tortáig? Horváth Judit, ugye profi ennek a gluténmentes egész tusznak, az ő receptje alapján gyakorlatilag én egy kenyérhez fogom elmondani, és amiből én kettőt, tehát itt van a két szép műanyagtálom, mert elsőként a műanyagtálba keverem össze. Tehát két műanyagtál itt van előttem, és mind a kettőbe párhuzamosan mérem a dolgokat. Amit el fogok mondani mennyiség, az egyik tálnak a tartalma, amiből nyilván duplát csinálok egyből. Egyik tálba is, másik tálba is. Nagyon-nagyon gyorsan, hatékonyan halad. Kell hozzá 80 g keményítő. Én kukorica keményítőt használok, és ezt javaslom, de kipróbáltam burgonya keményítővel is, az is jó. Ki melyik anyagot szereti jobban? Mindegyik gluténmentes. Utána szintén 80 g barna rizslisztet használok. Utána, ugye itt már 160 g-nál összességében az a lényeg, hogy 300 g-os lesz a lisztkeverékem a gluténmentes lisztekből. Az elején avval kezdtük, hogy 18 féle gluténmentes liszt van, sziroklisztől elkezdve, köleslisztig, mindenféle van, tehát a bőségzavarra, ugye a természetgyógyászboltokban egész biztos, hogy mindegyiket lehet kapni. Olcsóbbik verzió, a barna rizsliszt sem drága, a kukorica keményítő sem drága, tehát itt relatíve ezek nem drága alapanyaguk. 80 g keményítő, 80 g barna rizsliszt, és utána én 60 g zablisztet használok. Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert van gluténmentes zabliszt, és van sima zabliszt. Én sokáig tipródtam ezen, és végül egy szakértő mondta, hogy ha valaki allergiás a gluténra, tehát hogy fáj a hasa, ha gluténos ételt eszik, és rosszul van, az a gluténérzékenység. Ez a legdurvább kategória, ő azt vegye. De akinek csak intoleranciája van, az nyugodtan megveheti a sima zab lisztet is, mert a zab az önmagában gluténmentes. A kettő közt az a különbség a gluténmentes zabliszt és a sima zabliszt között, hogy olyan üzemben készítik, ahol még csak véletlenül sem fordul meg gluténos anyag. Tehát aki szuperérzékeny, annak azt kell venni, de aki csak egyáltalán gluténmentes dolgokat akar enni ételintolerancia miatt, hogy nyugodtan megveheti, kicsivel olcsóbb a sima zabliszt. Ezek relatíve nem drágák együtt, és akkor már 220 g-nál tartunk a 300 g lisztkeverékből. A maradék 80 g-ot szoktam én, mindig csinálok egy sárga kenyeret, meg egy barna kenyeret. Vagyis ez a maradék 80 g dönti el, hogy melyik lesz az egyik, melyik lesz a másik. Ezt érzés szerint föl lehet osztani. A sárga színűbe én kukoricalisztet rakok, meg köleslisztet, vegyesen, vagy 40-40 g arányban, ahogy szimpatikus. A barnába pedig ciroklisztet rakok, ezt nagyon ajánlom, ezt Horváth Judit és a szakértő mondja, hogy ez egy nagyon szép, stabil liszt, egyébként a kukoricaliszt is egy szép, stabil liszt, tehát jó vázat ad a kenyérnek. Tehát a barna színűbe a maradék 80 g-ot úgy osztom föl, hogy a hajdinalisztet, a ciroklisztet és gesztenyelisztet. A gesztenyeliszt már jóval drágább, és a hajdinaliszt is drága, a cirokliszt közepes, tehát hogy kinek mennyi pénz áll rendelkezésre, milyen drága alapanyagokat használ, attól függ. A másik, hogy a hajdinának van egy nagyon karakteres íze. Valaki vagy imádja, vagy
igen, úgy. Vagy szereti.
Tehát ezt el kell dönteni. Én azt mondom, hogy érdemes megpróbálni, mert szerintem nagyon cuki íze van. De, és borzasztóan egészséges. Ezek mind nagyon-nagyon egészségesek. Tehát ezek olyan egészséges alapanyagok. Igen. Ezek mind egy picit más tartalmaznak, egy kicsit más hasznos anyagból van több benne. Tehát, de ezt lehet váltogatni, valaki fölcsapja a szakirodalmat, és azt kever bele, amit akar. Én azt gondolom, hogy ez az arány, ez tök jó. Tehát egy 300 g-os lisztkeveréknél 80 g keményítő, én kukorica keményítőt javaslok, 80 g barna rizsliszt, 60 g zabliszt, és akkor a maradék 80 g-ot pedig olyan... Igen. Na most én kipróbáltam a kurkumát a sárgába, a kukoricás kölesesbe, evőkanálnyi kurkumát, és ettől kikirít sárga lesz. Tehát ha valami elképesztően gyönyörűt akarunk csinálni, hozzáteszem a kurkumának, egy kicsit kesernyés lesz az íze. Tehát nyilván, viszont nagyon jó az ízületekre, és 100 millió jó hatása van, és ez a gyönyörű kikirít sárga kenyér, hát megbírul az ember, ahogy kinéz, a vajat rákenve, úgyhogy ez a lényeg, hogy ezt összekevertem, utána a borzasztóan fontos alkatrész, hogy ehhez a 300 g-hoz, ami egy keverőtáról beszélünk, 18 g utifűmakéjat kell tenni, utifűmakélisztet. Ez állítja össze a szerkezetét. Tehát enélkül nem fog az egész kenyerünk megállni és felkelni. Tulajdonképpen ez a tojás helyett sok-sok minden, egyszer nem volt elég belőle, épp csak egy kanálnyit raktam, hát az jó lapos is maradt, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Rájöttem, hogy ez fontos. Ezután kettő evőkanál só egy ilyen kenyérhez, és ezt az egészet 440 g vízzel, ez már nem kell, hogy desztillált víz legyen, ilyen langyos vízzel összekeverem.
Tehát akkor először a száraz anyagokat összekevered egymással, szépen meg a sóval, utifűmakéjjel szépen, és arra megy rá a víz, amivel gyúrod össze.
Így van. És akkor nem sok időnk van hátra, tehát összekevertük a száraz anyagokat, hozzáöntöttük a 440 g vizet, és egy evőkanál olívaolajat. És ezt az egészet összekeverjük csomóval.
Az olívaolajban mennyire fontos, ugye van, hogy az az extra szűztől a hidegen sajtóton át, tehát mennyire fontos az olívaolaj minősége, ezért az sokféle lehet.
Erre zene után fogunk visszatérni, mert még egy-két dolgot el szeretnék mondani, de most, hogy megpihenjenek a hallgatók egy kicsit, hogy megemészszék mindezt, jöjjön egy kis zene, és folytassuk utána a befejező műveletekkel.
Köszönjük szépen a figyelmet, és kérem maradjanak
velünk. 153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál, beszélgető társam Csányi Ernős főszerkesztő asszony, akivel a gluténmentes kovászos kenyér sütésének titkait beszéljük meg, ugyanis Ágnes most már több mint 2 hónapja süt ilyen kenyeret, és én szeretném a másik, úgyhogy már elég sok mindent megbeszéltünk, ez előző blogban eljutott odáig, hogy a lisztet összekeverjük a vízzel, elkezdjük gyúrni, úgyhogy innen folytatjuk ezt a titkoknak a elmesélését és portéjuknak a megmutatását.
Valóban titkokról beszélünk, mert az első időszakban a lelkesedésem vitt át a folyamatokon, mert amikor én ezt összekevertem, ezt a lisztkeveréket a megfelelő vízzel, akkor így borzasztóan folyékony, mint a gyermekkoromból a malacoknak a csáva, kb. Úgy néz ki. És teljesen nézett ki. És én teljesen kétségben voltam első, hogy ebből a büdös életben nem lesz kenyér. Tehát ezt tudni kell, hogy fél órát legalább várni kell. Tehát tudni kell, hogy fél óra múlva ez az utifűmaké, ez annyira megdagad, felszívja a vizet, hogy a csávának kinéző folyékony cucc, az egy viszonylag rögzült valami lesz belőle. Még akkor is elég lazának tűnik, akkor is nehéz elképzelni, hogy ebből kenyér lesz, de az lesz. Ez a hit. Tehát türelem és hit, ez az egész folyamat. Tehát fél óra múlva megrögzül ez az egész.
Tehát összeállítom, összegyúrom egy ilyen csávaszerű anyagot.
Igen, igen.
És
igen.
Pihenni, hogy dolgozzon. Az
így van.
Oké, és az egy kicsit ilyen zselésítő
így
anyagot dagad.
Uh-huh. Így van. És ugye kettő tárról beszélünk, mindenkinek javaslom a kettővel, nyugodtan csinálja, ha már belefog, és akkor keresek egy helyet, ahova is fehér rizslisztel gyúrom. Tehát ez nagyon fontos, a fehér rizsliszt az azért nagyon fontos, mert amikor kiborítom, már teszek fehér rizslisztet alá, és kiborítom a műanyag távol, a műanyag lapka segítségével tökéletesen ki lehet borítani, akkor gyakorlatilag a fehér rizslisztel szórom finoman fölülről, alulról, és ezt a zselés anyagot egy egészen puha és jól kezelhető tésztává alakítja.
Mennyi fehér rizslisztet? Tehát, hogy mint ahogy a...
Egy maréknyit. Egy maréknyit teszek alá, és körülbelül fél maréknyit teszek fölé, és tulajdonképpen, amikor kiborítottam a fél óra után, amikor már zselésen összeállt, akkor szétnyomkodom, tehát nem kell gyúrni, nem kell nyomkodni, hanem szépen, finoman, kézzel szétnyomkodom, és körülbelül egy ilyen 20x25 centis téglalap szerűvé nyomkodom át. És ekkor, ha ezt szépen finoman, folyamatosan adagolva a fehér rizslisztet szétnyomkodtam, tehát hogy nem is kell gyúrni, tehát ezért mondtam, hogy bátran, aki nem
próbálkozni,
csak szépen kinyomkodom, utána jobbról-balról behajtom, tehát ilyen egyharmad-egyharmad arányban, és fölülről fölcsavarom. Ezután visszarakom, most már a szakajtóba. A szakajtóba teszek egy konyharuhát, abba a fehér rizslisztet szórok arulra, és belerakom, majd ráhajtogatom a konyharuhát, és én általában a kelesztést a gázsütőben meleg nélkül, vagy egy icipicit előmelegítem, de már volt úgy, hogy ott felejtettem el, hogy nehogy megsüsse, mielőtt még neked. Tehát, hogy belerakja a gázsütőbe, egymás tetejére tudom rakni a két szakajtót, hogy ne nyomják le egymást, mert pont olyat sikerült találnom, biztos megoldják a hallgatókat, hogy ott kelljen körülbelül megint egy fél órát. Utána megint előveszem, és megint fehér rizslisztel szépen, ügyesen, nem is kell, hogy halál ügyesek legyünk, a lényeg, hogy szétnyomkodjuk ismét egy ilyen téglalap alakúra, és szintén jobbról, balról, egyharmad-egyharmadnyi módon felhajtjuk, és fölülről fölcsavarjuk, mint egy hengert. Megint berakjuk. Tehát gyakorlatilag...
Szabadban várjuk, hogy elképzeljem, tehát a szakajtóból mondjuk a konyhatvával együtt teszem ki, és akkor azt annak a segítségével tudom fölcsavarni.
Nem is kell. Nem kell.
Nem kell, tényleg elvárjuk a konyhatvával.
Nem. Az nyugodt, ott benne marad a szakajtóban a konyharuha, kivettem a rizslisztet deszkára, vagy én megmondom őszintén, a konyhapulton letakarítom, és azon csinálom, és akkor ott a lényeg, hogy legyen alatt a fehér rizsliszt, ne tapadjon le, fölülről is szórom fehér rizslisztel, és mikor ilyen 20x25 centis téglalappá szétnyomkodtam finoman, akkor behajtom jobbról-balról, és fölülről felcsavarom, ismét belerakom a szakajtóba, és ismét várok egy fél órát, 3/4 órát. Magyarul?
Ez már a második.
Így van. Tehát a kiborítás után, a műanyag távol való kiborítás után egyszer szétnyomkodtam, összehajtottam, beraktam, megint várok egy fél órát, megint kiveszem, megint kinyújtom, megint összehajtom, megint berakom, megint várok egy fél órát. Tehát kétszer hajtom át, és amikor kiveszem, az már az utolsó befejező fázis, ugyanazt csinálom, szétnyomkodom téglalapra, összehajtom, fölülről összecsavarom, akkor már úgy formázom, hogy az a végső kenyérforma. Igazából nem sok mindent csinálok vele az előzőekhez képest, csak az oldalát egy kicsit benyomkodom, hogy ne nyíljon szét, amikor majd sül, és kézzel a tetejére vékony éles késsel mintát vágok. Ez az a bizonyos habatortán, hogy elképesztő kreativitásra ad lehetőséget, mert meglátják, hogy amikor megsül, milyen szépen ez a minta megmarad a tetején, és utána kész vagyok. Ugye szakajtóba beleraktam, és ekkor érdemes várni még egy 4-5-6 óra hosszát. És ezután süthető állapotban van, és a sütésről már beszéltünk, hogy a nem kell sütőpapír, simán a sütő lemezre, a nagy sütő tepszi lemezére fölrakjuk úgy, hogy elférjenek egymástól. Érdemes nézni, tehát az induló állapotához képest ez körülbelül másfélszeresére dagad meg ez a kenyér, körülbelül. Ekkor ugye süthető állapotban van, és 15 percig 230 fokon előmelegített sütőben, ezen a nagy sütőlemezen, és a maradék 40 percben, 35-40 percben pedig 210 fokon befejezem a sütést. Ha kész, onnan lehet tudni, hogy az alja barna, tehát már látszik, hogy sült, a teteje pedig kopog, ha megkopogtatom. És ekkor kész, kiveszem, és akkor vagy rácsra, vagy olyan helyre rakom, hogy tudjon szellőzni alul fölül, és amiről beszéltünk már, hogy érdemes egy 12 órát várni, rögzülni tudjon teljesen a kenyér, és egyébként ettől kezdve spájzban, dobozban, ha kivártuk a 12 órát, kiszellőzte magát a kenyér, és rögzült, egy hétig fogyasztható simán, tehát teljesen jó állapotú, ugyanolyan fog maradni körülbelül egy hétig dobozban, mint szinte a sütés után. Úgyhogy érdemes vele dolgozni, mert csodálatosan sokáig eltartható, és nagyon-nagyon egészséges. Tehát ettől egészségesebbet én nem tudok, gluténmentes és kovászos, tehát minden benne van, minden játszik.
A doboz, milyen dobozra gondolunk? Mert nekem vannak ezek a süteményes dobozaim, ezek a kis fém dobozok, meg vannak a műanyag edényeim. Most ez mit javasolsz te, hogy mi legyen az a tartó doboz, ami ennek megfelel?
Ez nagyon jó kérdés szintén. Műanyagdobozt javaslok, amelyik kicsit nagyobb méretű, és ennyi. Tehát kicsit nagyobb
méretű
lezárható műanyagdoboz, amiben belefér. Na most ennek a megkelt állapota szerintem 8 centi magas. Tehát, hogy ekkora a műanyagdobozba már belefér. De csináltam azt, hogy fölszeltem eleinte, és úgy tettem dobozba, miután kivártam a 12 órát, hogy rögzüljön. De nem fontos. Tehát nyugodtan marad egybe is, és amikor esszük, akkor szelünk belőle. A lényeg, hogy tehát egy kicsit magasabb műanyagdoboz, stabil műanyagdobozt érdemes venni, a kicsit nagyobb méretből, tehát egy ilyen 30 centiszer 20 centis műanyagdoboz. Hát majd kitapasztalja mindenki, hogy hány kenyeret süt. Nylon zacskóba is lehet tárolni egyébként, csak ha már ennyi dolgoztunk el, és ilyen gyönyörű kenyeret sütünk, sokkal szebb, a műanyagdobozban tároljuk.
Igen, ez látványnak is. Hogy képzeljük el az állagát? Tehát, hogy most már nekem már az előző dobban, hogy ugye megint elképzeltem, hogy milyen is lehet, de mondjuk, amikor felszelem, tehát ugyanúgy kérge van, mint a másik.
Igen. Gyönyörűen kérge van. A belseje savanykás, tehát ezt tudni kell, hogy minden kovászos kenyérnek enyhén savanykás maga az íze, tehát erre számítsunk, és ez fontos is. Ettől lesz minőségi, mert tudjuk, hogy igazi kovász van benne, és talán egy picit porózusabb az állaga, mint a sima kenyérnek.
Tehát ha szeletelem, akkor jobban morzsálódik?
Nem fog morzsálódni igazán. A szánkban, amikor esszük, akkor érezzük, hogy egy kicsit porózusabb maga egy gluténmentes kovászos kenyérnek az íze, mint egy sima fehér kenyérnek az íze. De ettől gyönyörű, és egyébként nagyon jó szendvics alap, mert hogy pont ezért nem stabil, tehát van egy stabilitása a kenyérnek, nem nyeklik, nyuklik, tehát nagyon szépen lehet vajjal, igazi vajat javaslok rá, vagy bármiféle szendvicskrémet rátenni, és hát egyébként a haba, még egy haba tortán, hogy érdemes tavasz időszakban csíráztatni magukat, és mondjuk egy gluténmentes kovászos kenyér fehér vajjal, és friss csírával, valami 3-4 nap után, semmit nem kell kb. Vele csinálni, csak egy tábor napon a
hátra. Milyen magokat csiráztatnál, mert ez is...
A lucerna magot javaslom, a legolcsóbb, és a leggyorsabban nő, és a legfinomabb íze van, úgyhogy minden szempontból legpraktikusabb, lehet ilyen csiráztató edényt venni, és hát az is gyönyörű, minden nap lehet nézni, ahogy szinte látszik szemmel, ahogy nő a csíra, és borzasztóan sok vitaminanyag és ásványi anyag van benne.
És köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy meghallgattad bennünket, és nekem Fülöp Sára voltam a mikrofonnál, köszönöm, beszélgető társam Csányi Ágnes főszerkesztő volt.